juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Karitász 5 millió forintos gyorssegéllyel támogatja a Tájföldet és Mianmárt sújtó földrengés károsultjait, és országos adománygyűjtést hirdet a mielőbbi humanitárius segítségnyújtás érdekében. Közölte a szervezet a távirati irodával. Azt írták, Ferenc pápa együttérzését és fájdalmát fejezte ki a földrengés és számos utórengés sújtotta Mianmár és Tájföld lakosságának az emberéleteket is követelő pusztítás és veszteségek miatt. A katolikus Karitász arra kéri a segíteni szándékozókat, járuljanak hozzá a délkelet-ázsiai rászorulók megsegítéséhez, hogy az összefogás erejével mielőbb és minél hatékonyabban tudjanak humanitárius segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. Mint írták, a 1356-os szám hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. Átutalásra és online adományozásra is van lehetőség a karitász.hu-n található információk alapján. A héten minden a családok anyagi biztonságának erősítéséről szólt. Mondta a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Hankó Balázs hozzátette, hétfőn nyújtják be az országgyűlésnek a 30 év alatti édesanyák SZIA mentességére vonatkozó törvényjavaslatot. Minden 30 év alatti édesanya SZIA mentes lesz, és nem csak az átlag, hanem teljes jövedelmükig. Ez azt jelenti, hogy 2026. január 1-jével 35.030 évesnél fiatalabb édesanya válik SZIA mentessé, emelte ki. Ismertette, szerdán benyújtották a CSED és a GYED SZIA mentességére vonatkozó javaslatot, ami 40 ezer édesanyának további béremelkedést jelent. A CSED esetében a teljes addigi bruttó keresetüket megkapják a CSED 6 hónapja alatt az édesanyák. Hozzátette, pénteken a három gyermekes édesanyák SZIA mentességére vonatkozó törvényjavaslatot nyújtották be, ami által átlagosan havonta 109 ezer forinttal emelkedik 2025. október 1-jével minden három gyermekes édesanya havi bevétele. Összesen 5680 iskolai és óvodai fejlesztés valósult meg 2018 óta 1400 milliárd forint értékben, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Vácott. Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője is, a Váci Református Iskola bővítésének alapkőletételén arról beszélt, hogy 2010-hez képest éves szinten ma 2000 milliárd forinttal többet költ a kormány a diákok oktatására, nevelésére. Hozzátette, ebben benne van a nagyon nagy léptékű tanári béremelés is, hiszen 4 év alatt 93%-kal nő a tanárok bére, azaz megduplázódik. Benne vannak továbbá azok a tornatermek és tornaszobák, amelyeket megépített a kormányzat az elmúlt években, mondta az államtitkár. A magyar tehetséggondozás nemzetépítés. A magyar tehetségnek nem lehet határt szabni, mondta Sulyog Tamás köztársasági elnök a 16. Kárpát-medencei tehetségnapon Budapesten. Az államfő kiemelte, a Magyar Tehetségsegítő Szakszervezet Szövetsége is jól látta, hogy nemzeti alapra kell helyezni a magyar tehetséggondozást, nem elválasztva magyart a magyartól, tehetséget a tehetségtől. Hozzátette, a program Kárpát-medencei lefedettsége ezt jól jelképezi, mert a magyar szellem sosem ismert határokat, így a magyar tehetség is határtalan. A szövetség tagjai azt is kifejezik, hogy a nemzet jövője az egész nemzet kezében van, nem csak egy részében, mondta Sulyog Tamás. Végül az időjárásról. Vasárnap általában felhős, borult idő várható, viszont átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délután a Dunántúlon átmenetileg jobban is felszakadhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, kisebb eső, zápor valószínű, melyre délelőtt inkább a Dunántúlon, majd a déli óráktól a középső országrészben és keleten lehet számítani. Számottevő mennyiségű csapadék viszont elsősorban az esti óráktól északkeleten várható. Az északnyugati-nyugati irányú szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, északnyugaton viharos lökések is kísérhetik. Az ország keleti harmadán ugyanakkor gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 12 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak. Thank you.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című írásának 11. részét Györgyi Anna olvassa fel. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna.
Szabó Magda, Pilátus. A napok irreális lebegésben surrantak tova. Reggel meg kellett várnia, míg Iza elkészül a fürdőben. Csak aztán vonulhatott be ő. Kapkodott, rohant, hogy ott ne lepje Teréz. Aztán Terézt kellett kibőtölni a nagy székben gubbasztva, vagy az utcán. Aztán Izára kellett várni. Iza bizonytalan érkezéseire, ülni az ablakban, nézni le a megállóra, azzal a szívszakasztó aggodalommal, mely sose kínoszta régi otthonában. Hogy talán elütötte valami, azért késik. Ki képzelt el ekkora forgalmat, mint Pesten? Mikor a lány megjött, ki kellett várnia, amikor a legkevésbé zavaruha kimegy a konyhába vacsorázni, s lehetett reménykedni, hát ha Iza aznap többet teszik valamivel. Messziről az se látszott, milyen keveset fogyaszt az a lány, vagy ha fáradt, semmi se kell neki, csak citromos vizet iszik, bekap egy kis sajtot, almát. Vacsora után azt várta, jön-e már az a Domokos nevű férfi, aki ide jár, s mit árulnak el a neszek, azok a gyér neszek odabentről. Mit csinálhatnak azok odabent az Iza szobájában, és talán csak nem az folyik, amire gondol? Egyszer az is eszébe jutott, minek nevezte Iza Virághildát, és elkezdett pityeregni, mert ha Iza csak ugyan úgy van ezzel a Domokossal, akkor voltaképpen Iza se tisztességes lány többé. A várások közti időszakokat kitöltötték a gondolatok. Sose tudta, hogy az emlékezés ilyen aktív tevékenységgé válhatik. Az öreg asszony apródonként felmondta magának az életét. Soha nem volt erre ideje. A felmondott, végig gondolt események valahogy plasztikussá váltak körötte. Kapitány érkezésének, adoptálásának, szobatisztává nevelésének felidézése például mindig azt a hitet keltette benne, hogy itt van kapitány. Csak elbújt az ágy alatt, ahová néha otthon is elvonult, ha Iza lépteit hallotta. Kapitány félt Izától. Felmondta Emma nénit, elkesergett magában nagynénje gonoszságain, melyek valahogy ennyi idő múltán se koptak. Teréz gyanakodva nézte, hogy ül teljes semmittevésben a nagy székben, arcán valami elemezhetetlen mosoly vagy szomorúság. Az öreg asszony végig gondolta Andrus elvesztését. Vincével töltött napjait. Kiderült, hogy hiába telt el annyi tengeresztendő, mindenre emlékszik. Nem csak arra, ami velük történt, hanem a város életére is. A körút forgalma felett azon töprengett, hogy 903-ban építettek a kiserdőben egy pavilont, amelyben minden vasárnap katona zenekar játszott. Teréz kővé vált, mikor meghallott bentről valami mekegést. Nem ismerte a dalt, az öreg asszonynak meg nem volt hangja. Teréz nem tudta, hogy azt próbálja eldalolni. Alle miteinander, alle miteinander, grüßt euch Gott. A királyné ruháját is felmondta magának az öreg asszony. Zita kezében az ibolya csokrot, melyet idegesen szagolgatott, s mely bizonyosan tele volt locsolva fertőtlenítőszerrel. A király és a királyné akkor jártak a városban, mikor a spanyol járvány volt. Akkor halt meg Kubek Dórika, meg Inárcs Aurél is. Ő leghátul állt a hölgyek sorában, csak azért is elment, hogy Emma nénit bosszantsa. pedig Vince úgy kérte, ne tegye. Ez volt az egyetlen, ami miatt valaha komolyan összeveszett Vincével, aki ki sem mozdult hazulról, a bíróságon azt mondta, beteg, könnyű spanyolja van. Otthon Dickenst olvasott. Még arra is emlékszik, hogy a Dombi és fiát, és azt mondta, nem érdekli a király, inkább olvas. Önmagát is felmondta néha, és naív büszkeséggel érezte, hogy mindig megtette a kötelességét. Látta magát a mosóteknőnél, november 1-jei kivilágításkor az Andrus sírjánál, kalácsot sütni, társaságban, mint fiatal lányt, Vince betegágyánál, a megyebálon, és az első egérhullával, amelyet fiatalasszony otthonában olyan méltóság teljesen piszkált ki a fogóból, szimbólumaként annak, hogy saját kamrája van, a kamrában liszt, amihez egér is tartozik. Legtöbbször Izát mondta fel magának, többször, mint Vincét. Azt az Izát, aki még a világon se volt, de szünet nélkül émeítette, akivel szinte folyton rosszul volt terhesen. És a kisgyereket, a nagy szemű, komoly kislányt, akit mindig tévedésből büntettek meg, aki neki ment a szomszédnak az apja védelmében, s mint valami csepp bölcs, okosakat mondott, prédikált nekik. Felmondta a gimnazistát, akit sose kellett munkára bíztatni, sem arra, hogy segítsen a háztartásban, az érettségizőt, Iza lángot vető szemét, amikor megtudta, hogy elutasították a felvételi kérvényét az egyetemen. Akkor már 2 éve folyt a háború. Isten bocsássa meg, azon este görbén nézett Vincére, mert miatta volt a húzavona. Miatta nem akarták felvenni a lányt, míg Decker el nem kezdett az érdekében kiabálni. Jó gyerek volt, ismételgették a gondolatai. Jó gyerek volt, hűséges, eszes, szorgalmas. Tudott valamit a világról, amit ő maga sem ért. Gyerekkorában beteges volt, sokat kellett virrasztani mellette, első elemiben érthetetlen módon nehezen tanult meg olvasni, hány délután gyakorolta vele. Mikor meg gimnáziumba került, éjjelente a lánykori ruháit alakítgatta át számára, hogy szépen járathassa szegényen is. Egyszer, akkor már egyetemista volt, rácsapták a villamos ajtaját a kezére. Hetekig másolták helyette Vincével a bonctani jegyzetet, amit vissza kellett adnia annak, akitől kölcsön kapta. De utálatos jegyzet volt. Félt tőle. Felmondta magának Izát, akinek akkor is volt gondja rájuk, mikor férjhez ment. A sután boldog, morcosan sugárzót. És a némát is, aki elment Pestre. A nyugdíj visszaszerzőt. A sok pénzt, amit hazaküldött nekik, ha nem volt is rá szükségük. Felmondta Izát, aki minden negyedik vasárnap lelátogatott hozzájuk, és átsegítette őket minden nehézségen. Az utolsón is. Vince irgalmas halálán. Minden nap felmondta magának Izát, aki nem hagyta egyedül a régi otthonában, mindent elintézett helyette, kivette kezéből a munkát, gondoskodik róla, elhalmozza mindennel. Aztán hosszan, tanácstalanul, szégyenkezve sírt. Iza mostanában munkaidő végeztével is bent maradt a rendelőintézetben. Voltaképpen senki se furcsállotta. Iza szerette a munkáját. Nagyobb ambícióval fogott napi teendőihez, mint bárki más a kollégái közül. Minden panaszt érdeklődéssel hallgatott végig, míg a beteggel tárgyalt, jegyzeteket készített. S nem csak a fájós végtagot, rossz ízületet, magát a pácienst is megpróbálta valamiképpen lokalizálni a világban. Iza hit abban, hogy a test egészével kell megismerkednie ahhoz, hogy valami bajt leküzdhessen, s azzal is tisztában volt, hogy a test és az idegrendszer kapcsolata befolyásolja egy betegség lefolyását. Minden betege izgalmas, megoldandó feladatot jelentett a számára. Senki sem állt fel előle azzal az érzéssel, hogy most aztán rádobták valami futószalagra. Még 2 perc, s egy láthatatlan erő tovább lendíti innen, és recepttel kezében, injekciós kúrán, súlyföldön vagy valami elektromos gép alatt találja magát. Ha valaki Izához került, azonnal megérezte, hogy ez az orvos épp úgy törődik vele, mintha jól fizető magánbetege volna. Az igazgató azt mondta róla, kitűnő diagnoszta, csak kicsit pepecsel, s valóban kevesebb beteget látott el, mint mások az osztályokon, de nagyobb volt nála a gyógyulási arányszám. A betegek felengedtek a közelében, volt, aki kínos magánügyeit is rázúdította. Iza nem küldött el senkit anélkül, hogy meg ne hallgatta volna. Bárdi, legfiatalabb munkatársuk, csipkelődő himnuszt költött Izáról egy karneváli mulatságra. Egyszer le is rajzolta őt. 10 pár fület rajzolt neki, és számtalan kart, mint valami orvosi köpenyes sívának. Bárdi szerette Izát, csak azért mondott róla olykor iszonyú trágárságokat, mert szégyelte, hogy annyira tiszteli. Iza gyakrabban kapott külön jutalmat, mint a többi orvos. Ez nem lepte meg. Diákkorában is sűrűn adtak neki ösztöndíjat. Muszájból, kelletlenül, szinte az iskola akarata ellenére. Született jó tanuló volt, mindig lehetett számítani rá. Nem voltak gyönge napjai, eltékozolt délutánjai, munkaterv szerint készült minden vizsgájára, s valami finnyás, rend jellemezte. Anyja sokat mulatott rajta, amikor holtfáradtan hazaérkezett az egyetemről, s ahelyett, hogy evett, s lefeküdt volna, elkezdett rakosgatni a lakásban. Nem volt elég mára, kérdezte az anyja nevetve. Nem tudok úgy lefeküdni, panaszolta Iza, hogy nem zártad el rendesen a vízcsapot, és csak lerúgtad a cipőd a fürdőszobában. Ha megígért valamit, gyerekkorában is úgy lehetett építeni a szavára, mintha felnőtt volna. A Vincéjére nem. Vince számtalanszor megígért valamit, aztán elfeledkezett róla, vagy nem volt pénze teljesíteni. Ilyenkor gyakran találta Izát a kamrában, a polcok mellé húzódva. Ott pityergett egyedül, s mindannyiszor az a kényelmetlen érzése támadt, hogy a gyerek nem az elmaradt ajándékot siratja, hanem erkölcsi érzékét háborítja fel, hogy valaki nem tartotta meg, amit megfogadott. Bárdi mindig kétségbe esett, ha egy fél évvel valami réges-régen elfelejtett feladat kiszabása után meglátta Iza statisztikáit, gyönyörű grafikonját az igazgató asztalán, s hallotta, hogy a jelentések közül megint a Szőcsé érkezett meg elsőnek. Sose késett el, de az már nem volt rá jellemző, hogy bent maradjon. Ha végzett, s nem volt túlságosan fáradt, együtt ment el a munkatársaival, beült velük kávézni, sörözni, ha hívták, olykor sétálni invitált valakit, többnyire egy elvált asszonyt vagy fiatal lányt. Iza sem a boldog anyákat, sem a harmonikus házasságban élő nőket nem hallgatta szívesen. Antal emléke még mindig nyers volt. Újabban, még matatott, rendezgette a feljegyzéseit, feketét főzött magának, átlapozta az újságokat, vagy csak ült, firkált egy papírra, a maga módján és lehetőségei között ugyanazt tette, mint az öreg asszony. Amire ritkán hagyott időt magának, gondolkozott az életén. Törte a fejét, mit kezdjen az anyjával. Iza szerette a szüleit. Nem csak egy gyerek ragaszkodásával, hanem a bajtárs szenvedélyével is. Hamar felfogta, miben s miért más az életük, mint az ismerőseiknek, s meg volt róla győződve, jobban, mint az anyja. Hogy Vince lányának lenni nem szégyen, hanem rang, s Vince felesége boldog lehet, hogy ilyen férje van. Az anyagi nehézségek nem izgatták. Olykor inkább mulatságos volt, hogy gyerekfejjel is segíthetett otthon anyjának valami megoldhatatlannak látszó csomó kibogozásában. Iza meg volt róla győződve, hogy világképének kialakítója a politikailag teljesen öntudatlan, csupán emberi tisztessége reflexeivel cselekvő Vince volt. S hogy elvégezhette az egyetemet, és diplomás ember lett belőle, anyja gyakorlati eszének, a szegénységen kifogó furfangjainak köszönhető. Iza mihelyt tehette, neki állt a törlesztésnek, kérés és felszólítás nélkül, természetesen. Bárdi minden fizetésnapon elsírta, milyen kevés marad neki a félhavi összegből, amelyet meg kell osztania a vénasszonnyal, Szalkán. Iza sose mondta senkinek, hogy támogat valakit, vagy egyáltalán van valami családtagja. A gyermektelenségi adó vagy a kölcsönjegyzések idején egyszer sem érvelt sem apjával, sem anyjával. Vidéki arcát csak szülővárosában ismerték. Naív, nem túl okos emberek. Az öreg asszony és Vince világának megosztói. Mikor szabadságot kért azzal, hogy apja haldoklik, s a temetés után szeretné magához költöztetni az anyját, Bárdi, aki átvette a munkáját, nagyon rosszul érezte magát, és nem ment oda hozzá előre kondoleálni. Mi az Isten csodáját mondhat az ember ilyenkor? Arra gondolt, hogy ő ugyan magához nem venné a vénasszonyt, inkább odaadja a háromnegyed fizetését, és ágyra jár. Antal értesítése azért volt olyan különösen megrázó, mert ismét nem volt benne semmi pátosz. A pátosztalanság mindig jellemző volt kettőjük viszonyára, szerelmük legészóbb időszakában is. Egyszer jöttek keresztül a kiserdőn, valami filmről beszélgettek, aztán Antal úgy mellesleg megkérdezte, hozzá megy-e feleségül. Ő meg azt felelte, persze. Ott állt az erdei úton egy helyi költő emlékműve, csavart oszlopon szomorúan rossz bronz fej, költőibre formált szempár, mint amilyen valaha is lehetett valakinek. Az alatt álltak meg, hallgattak el mondat közepén. Ott csokkolta meg Antal. Fényes nappal volt, kora délután, Dekker közelettére rebbentek szét. Dekker mindig gyalog ment át a kiserdőn a villájáig. Áldás békesség, mondta Dekker, mikor Antal magyarázkodni kezdett, s ment is azonnal tovább. Ő már tudta, amit Iza akkor még nem, hogy a lány állásügye is rendben van. Antal csak annyit telefonált. Apja ma befejezi, jó volna, ha hazajönne. A gépből lenézve vasszürkék, olykor meg valószínűtlenül fehérek és gyapjasok voltak a fellegek, mint valami értelmetlen nyáj. Az öreg asszony miatt repült haza azonnal. Tudta, hogy az apját nem nézi meg már. Iza nem akart összetörni. Elég volt egyszer életében, most különösen szüksége volt az erejére. Elbúcsúzott ő Vincétől magában már akkor, mikor Dekker kirakta elébe a vizsgálati leleteket. Ő meg az asztallapot nézte, s eltűnődött, milyen gyerekes íróasztala van egy ilyen nagy tudósnak. Naív íróasztala, sok radírral, színes ceruzával, mintha szabad perceiben házakat, hóembereket, meg huszárokat rajzolna a blokkjára, s a tollak fényes füzetkék fölé hajló arcát mosta a könyv. Hogy az öreg asszonyt fel kell hoznia magához, afelől sose volt kétsége. Mikor jövendő lakása tervrajzát elébe tették, Vince viszonylag még egészségesnek látszott, inkább szokatlanul, túl korán öregnek. Fogta a ceruzát, odébb húzta a falak jelzését, Kisebbre rajzolta a maga két szobáját, hogy egy harmadik helyiség is kisikeredjék az alapterületen. Valaki előbb-utóbb meghal az öregek közül, gondolta akkor. A megmaradó nem élhet odalenn egyedül. Lehetetlen. Mindig a hónapok végére ütemezi be a szexuális életét, gondolta Bárdi, mikor megfigyelte, hogy Iza minden negyedik szombaton kofferrel jelenik meg, s a déli rendelés végeztével taxit hív, és a pályaudvarra viteti magát. Utóbb, mikor kiderült, hogy a lánya szüleit látogatja, megszégyelte magát. Iza, akár az apja, ösztönösen figyelmes volt. Számon tartotta a munkatársai névnapját, előlépését. Voltaképpen nem is volt nehéz elképzelni róla, hogy minden hónap utóján, ajándékokkal megrakodva megjelenik valahol vidéken, cseveg, nevetgél, mint egy kislány, hülye ajándékokat dugdos házi kabátok pongyolák zsebébe. Iza szexuális élete teljesen másképp folyt, mint Bárdi vagy akárki elképzelhette volna. Antal emléke évekig nem gyógyult, s a lány nem volt hiú. Nem érezte fontosnak, hogy egy férfi, vagy sok férfi meggyőzze a felől, a férje bolondul cselekedett, mikor elhagyta. Iza napjait Pestre való költözködése első idejében teljesen igénybe vette az, hogy megvesse a lábát a rendelőintézetben. Tartós kapcsolatai nem szövődtek. Munkatársaival összejárt, de minden kollégájának felesége volt. A nőtlenek meg valamennyien fiatalabbak nála. A társaság, amellyel olykor összejött, mulattató volt és személytelen.
Elhangzott Szabó Magda Pilátus című írásának 11. része, felolvasta Györgyi Anna. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Mai műsorunkban Fehérvári Őrsi Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora és Guba András, a Szapiencia Innováció és Hálózatok Intézetének vezetője beszélget a belső békéről és harcról. Maradjanak velünk!
Szent Benedek regulájában van egy olyan mondat, amit a Zsoltárostól idéz. Amúgy Szent Benedek 1500 évvel ezelőtt élt, és ő nekünk bencéseknek a alapító atyánk, az ő szabályát követjük, és ő azt mondja, hogy keresd a békét és járj utána. Ami számomra azt jelenti, hogy a béke nem egy olyan állapot, ami itt van a kezemben, amit már megszereztem, hanem valami olyasmi, ami utána járást igényel, és keresést, és ez a meditatív béke, ez azt a szerzetesi életemnek, meg talán mondhatom, hogy más szerzetesek életének a kezdetéhez visszavezető vágyat is magában foglalja, hogy az imádságban annak idején én a békét és a megnyugvást kerestem. Az Istenben való elcsendesedést, a kiengesztelődést. Azt is mondhatnám, hogy valamiféle szépséget vagy harmóniát. Tehát amikor becéloztam magamnak azt, hogy miért ülök én le az Isten színe elé, akkor ebben nagyon erősen ott volt az a elképzelés, nem hiedelemnek mondanám, annál erősebb, hogy amikor imádkozom, akkor valami szétszálazódik, megnyugszik, révbe ér, elcsendesedik. Én ezt a fiatalkori vágyamat szeretném e cím kiinduló pontjaként megtenni.
Én a másik részéhez tudok kapcsolódni ennek a címnek. Tudnélek, a szerzetes életem kezdetén semmi közöm nem volt az imádsághoz. Tehát hallottam sokat róla, próbálkoztam is, de semmi olyan nem tudok megnevezni a szerzetes életem elején, ami imádságnak nevezhető. És ezt eléggé, hát szégyeltem annak idején, és próbáltam beslisszanni a szerzetes életbe ezzel a hiányossággal. Viszont rengeteget harcoltam magammal, a testemmel, főleg fizikailag, sokféle módon, és ebben a harcban, amit így megéltem, abban szereztem olyan tapasztalatokat, amiket így föl tudtam mutatni, hogy van valami, amihez tudok nyúlni, amivel tudok valamit kezdeni, aminek köze van hozzám, meg talán az Istenhez. És amikor meghallottam ezt a sorozatot, hogy a békéről lesz szó, akkor rettentő dühös lettem, és azt mondtam, hogy nem, a békéről nem, a harcról, arról szívesen. És akkor hát így alakult ki ez a cím, tulajdonképpen a két végletből, és akkor leültünk. Számot vetettünk azzal, hogy mit is tudnánk mondani erről. Mert hogy így, az nagyon világos lehet, hogy ez ketten, nagyon szívesen ebből a két végletből. A Szentíráshoz menekültünk, hogy hát, ha van valami, ami azt, ami így fölöklet bennünk, azt igazolja. Vagy legalábbis teret ad neki. És akkor az első.
Az Efezusi levél 6. fejezetéből a 10. verstől kezdődő szakaszthoz lyukadtunk ki. Ez lesz az egyik ilyen kiinduló szövegünk. Végül erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, melyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Talpra hát! Derekatok felövezve az igazsággal, rajtatok a megigazulás mellvértje, lábatok szilárd a béke evangéliumában. Minden körülmények között fogjátok a hit pajzsát, amelyet kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, azaz Isten szavát. És ez a páli szöveg, ez azt mutatja, hogy Krisztus halála után néhány évtizeddel a születő keresztény közösség egy teljes katonai felszerelésben, hiszen ezt írja le Pál a sisaktól kezdve egészen a kardon, pajzson keresztül a saruig minden felsorol, hogy a lelki életnek ez egy ilyen érvényes metaforája, hogy egy harcra kész katonaként ábrázolja a keresztényt, akinek a kezében ott vannak azok az eszközök, amelyekkel küzdeni tud valami ellen, vagy valakik ellen, és valamiért. És tulajdonképpen a nagy keresztény és a nagy szerzetesi hagyomány így beszél a lelki életről, mint harcról. Ennek a tapasztalatnak és ennek a metaforának az erejében.
Hogy ezek a harcok milyen területeken is folynak, ehhez hívtuk segítségül Jézus életének egy bizonyos mozzanatát, amit szeretnék így megint csak felolvasni, hogy emögé a pajzs mögé bújva el tudjuk mondani, amit szeretnénk. Akkor Jézus a lélek a pusztába vezette, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 év ebből tölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondtam. Ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, meg van írva, nem csak kenyérre él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ekkor magával vitte az ördög a szent városba, és a templom oronzatára állította, és így szólt. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert meg van írva, angyalainak parancsol a te érdekedben, sőt, tenyerükön hordoznak téged, hogy kőben esd lábadat. Jézus ezt mondta, az is írva van, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas helyre, és megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét is, azt mondtam, mindezeket neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Akkor így szólt Jézus, távozz, sátán, meg van írva, ugyanis az urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta az ördög, és íme angyalok jöttek, és gondoskodtak róla. Három terület mindenképpen van, ahol meg kellett küzdeni ezekkel a hatalmasságukkal, Jézusnak magának is, és valahogy a kicsit csatlakoznánk hozzá, hogy ezeket a területeket így végigvegyük. Az első, ahol Jézusnak küzdeni kellett, az a kenyér. És az minket a testünkhöz visz, hogy van itt egy valami, amiben vagyunk, vagy akik mi vagyunk, nem lehet tudni pontosan, és hogy a saját élete van, akar mindenféléket, és néha ezzel nem értünk egyet. És nem akar engedni. És mindenféléket ajánl és kíván.
Mindenféléket ajánl és kíván, és nem akar engedni. Most a napokban egy magyar fizikussal és evolúcióbiológussal készült interjút hallgattam, még benne vagyok, Szilágyi Andrásnak hívják. Ő beszél arról, hogy a homo sapiensnek, vagyis nekünk, az agyunkban ez az előső lebeny mennyire ilyen vékony védőhálót képez azokkal a készítéseinkkel szemben, amelyek nagyon ősi, állati korunkra vezetnek bennünket vissza. Tudniillik azokkal, hogy például, amikor ételt látunk, akkor az a készítésünk támogatja, hogy abból minél többet azonnyomban meg kell lenni. Ha cukrot tartalmaz, akkor még többet, és ha zsírt, akkor még többet, mert akkor abból többet tudunk eltárolni későbbiekre. Ezek nem ilyen tudatos késztetések, hanem nagyon erősen ősi tapasztalatokból belénk kivódott valamik. Én egyébként nagy családból jövök, ahol nem voltunk túl jól módúak. Én utolsó gyerek voltam, és nálunk még ilyen spártai körülmények uralkodtak, hogy nem a legkisebb volt, a legelkényeztetettebb, hanem a felosztott javakból, alapélelmiszerekből mindig volt elegendő, de ami finom volt, abból kevés volt. Azt így hat felé elosztottuk, és akkor nekem jutott az utolsó darab, és mindmáig látom azt, hogy milyen erős készítés, hogy nekem is jusson, hogy én is kapjak belőle. Adott esetben az ember még éjjel is kimegy a hűtőszekrényhez, és bemegy, hogy maradt-e még a túrótortából, vagy a sajtból, vagy egyebekből. Hogy van egy ilyen késztetése a testnek, ami egyébként egy másik témához is oda vezet bennünket, és ezek a vágyódásaink és a sóvárgásaink.
Én azt hiszem, hogy 11 éves voltam, amikor a szüleim elé álltam, és azt mondtam, hogy pap szeretnék lenni. Szerintem akkor még semmi fogalmam nem volt valójában arról, hogy vannak nők a világon. Mert voltak, mint szóval nem volt ilyen differenciált a világképem. Ez világos irány szabott annak, hogy az hol a helye a nőknek az életemben. És ahogy cseperedtem, mondjuk azt, hogy lett közöm ahhoz, hogy férfi vagyok, hát igen érdekes vágyódásuk, indítatásuk és vonzódásuk jelentek meg bennem, és nyilvánvalóan ezek mind a hivatásomtól elvittek volna, hogyha engedelmesem neki, tehát ez a részem az ellenség volt. És egy dolgom volt vele, hogy legyőzzem ezt a belső késztetésemet, és nagyon haragudtam erre az oldalamra, mert beszennyezett, így láttam, és hogy ezt a küzdelmet, amiben a belső harcnak a küzdelmét, a saját magammal való elemi küzdelemnek ez volt az első terepe. Körülbelül 26-27 éves voltam, amikor először kezdtem örülni annak, hogy férfi vagyok. És azt tudom mondani, hogy akkor fedeztem föl, hogy tulajdonképpen ha ez a férfiasság nem volna bennem, akkor meg sem mozdulnék. Tehát, hogy tulajdonképpen most is ez hajt engem, hogy így beszéljem. Elképesztő volt azt tapasztalni, hogy amit eddig úgy éreztem, hogy ellenség, rádöbbentem arra, hogy nem ellenség, hanem én vagyok.
A késztetések, akár a férfi vagy női létből fakadó, mi a férfi létből fakadóról tudunk hitelesebben beszélni. És nem csak a táplálékkal kapcsolatos, hanem minden ilyen sóvárgással kapcsolatos élmény az fiatal, elszánt keresztényeket, szerzeteseket a lelki élet útjának az elején, és akkor itt én általános alannyal fogalmazok, de magamat mindenképpen beleértem ebbe a általános alanyba. A lelki élet útjának elején azzal kecsegteti, amit itt már az András mondott, említett, hogy itt van valami, amire nemet kell mondani, amit le kell győzni, amit ki kell iktatni. Ilyen értelemben az aszkézis, ami egyébként a görög eredeti szó, az aszkézis az gyakorlást jelent, a gyakorlás a szerzetesi úton, de mondhatni, hogy a keresztény úton, az egyfajta teljesítmény is. Valóban annak a harcosnak az útja, aki fogja az eszközöket és minden erejével legyőzi ezeket az elemi módon közeledő vágyakat. És én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó fontos tapasztalat. Azt hiszem, hogy elkerülhetetlen a lelki élet útján a teljesítménynek ez a fajta keresése, és időről időre győzelmeknek a felmutatása, időről időre pedig hát a csatamezőn való elbukásnak a tapasztalata is aztán hozzájárul ehhez, de hogy én ezt egy olyan kihagyhatatlan lépésnek tartom, ami nélkül nincs tovább.
Nagyon fontos nekem az a tapasztalat, hogy nem csak szexuális vágy, hanem maga az agresszió, vagy az erőkifejtés, vagy a győzelemnek a teljesítmény megszerzése, amikor vágya is nagyon erős bennem. És nagyon fontos volt nekem az, amikor először lementem egy olyan edzőterembe, ahol harcolni kellett. Egy harcművészetnek a helyszíne volt, és ez nagyon fontos nekem, hogy valahogy ez egy művészet. A művészet azt jelenti, hogy valami szeretne szimbolizálni, és nagyon megrendített az, hogy az a belső küzdelem, amit így ezekkel a vágyaimmal belül a magányomban így megküzdöttem, vagy elszenvedtem, azok megtestesülnek egy ilyen küzdelemben, ahol szemben van a másik, aki tulajdonképpen nem egy ellenség, akit el kell pusztítani, magam férfiassága se olyan, amit el kell pusztítani, de valahogy meg kell küzdeni, neki is kell menni, de segíteni is kell abban, hogy ő is jó harcos legyen. És akkor ez egy nagyon fontos ilyen fizikai tapasztalat, mert hogy ezek jutottak el egyáltalán hoznám. Tehát, hogy ez nagyon fontos tapasztalatot számomra, hogy valahogy egy olyan nem keresztény helyzetben, ahol csípeljük egymást, ott valami olyasmi történik, amit én belül csinálok. Amin keresztül szeretnénk előre jutni. És ez visszahatott rám. És aztán el is kezdtem tanítani fiatalokat, diákokat, ilyen harcművészetre, és nagyon izgalmas volt látni, vagy hallani. Én megkérdeztem, hogy mire jó ez nekik. Most nem azt mondták, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen képességeim, hogyha az utcán találkozom valakivel, akkor tudok mit csinálni, hanem azt mondták, hogy összeszedettebbek lettünk, és az adott pillanatban sokkal több mindent tudunk mozgósítani a megoldás, hogy a helyzet megélésének az érdekében, mint ezt nem csináltuk volna. Tehát a készenlét lett az, ami a hozadéka ennek a hasznak, és nem a gyilkolásnak a képesség.
Én szívesen felmutatok egy sportteljesítményt, ha így a küzdő sportoknál vagyunk. Mondtuk, hogy mi itt két nagyon különböző ember vagyunk, és én inkább a zsákmányállatoknak a kategóriájába tartozom, és ezért szeretek futni. És mindig is szerettem, gyerekkoromban tájfutó voltam, aztán így az élet közepi, hát mindenféle események, meg a barátaim voltak azok, akik a futáshoz visszavittek. Ilyen hobbi szinten csináltam, tehát hogyha valaki futó között, akkor ezúton is bocsánatot kérek, de hogy 42 éves voltam, és akkor elhatároztam, hogy na 42 év, akkor a maratont ebben az évben meg fogom csinálni, és nekem a maratonnak a lefutása volt egy olyan tapasztalat, ami ugyancsak nagyon elemi szinten engedett átélnem valamit. Nem mondom, hogy én ebből ilyen borzasztó nagy élettanulságokat vontam volna le, inkább megjelent valami abból, ami egyébként is történt velem a futásban. És nem tudom, hogy ha van önök között már, aki futott maratont, akkor van erről tapasztalata. Szokták mondani, hogy a 31-2. Kilométer után fogy el a lelkesedés. Nekem is addig kitartotta mindenféle hormon, ami így felszabadult, 25-6 kilométernél én éreztem magamat a világ királyának, hogy még mindig megy, és az egyik frissítőpont után 32 kilométernél azt éreztem, hogy nem tudom, hogy fogom ezt végigcsinálni. Iszonyúan fájt a csípőm, és minden egyes lépés, minden is megtett lépés olyan fájdalmat okozott, amiről én azt gondoltam, hogy ezt nem lehet végig kibírni. Én ezt nem fogom tudni végigcsinálni. És tulajdonképpen nem is volt bennem egy ilyen elszánás, hogy jó, mondjuk annyi volt bennem, hogy ott voltak a barátaim, és mondom, hát csak nem fogom feladni. És akkor ez is egy izgalmas dolog, hogy az ember a többiekre való tekintettel azt mondja, hogy hát csak nem fogom feladni, de hogy ezzel a fájdalommal együtt futni, és ezzel együtt, és nekem ez valami nagyon magányos teljesítmény volt, tehát azt éreztem, hogy bármi kívülről bejövő impulzus, a biztatás, a zene, az egyszerűen kizökkent abból, amit belül bennem most történik, hogy én így átdarálom magamat a kilométereken ebben a fennmaradóban, és hogy itt erről beszéltünk az Andrással a készület közben, hogy a fájdalom az egy milyen fontos tapasztalat a küzdelemben. És a nem múló fájdalom, mert ez egy olyan fájdalom volt, ami azon a 12 fennmaradó kilométeren keresztül végig elkísért. Bevallom, hogy az utolsó 500 métert ezt repülve tettem meg, tehát hogy ott ugyancsak valami újabb hormon termelődött, ami lehetővé tette ezt a tapasztalatot, meg hogy ilyen széle, a célfotót láttam magam, és én iszonyú széles vigyorral futottam be a célba, ami majd akkor gondolom, hogy ez így a Mennyországnak a kapuját jelenti ennek a földi maratonnak a végét valamiképpen, de hogy ennek a fájdalomnak az átélése és a test, ennek egy ilyen különleges viszonya, ez váltott számomra nagyon tapinthatóvá.
Ezek a mi tapasztalataink nyilván kinek-kinek saját története van a saját testével, de valahogy az arra felfigyelni, hogy a vele való kapcsolat, küzdelem és aztán az egymásra találás az. Tehát azt lehet mondani, hogy olyan tapasztalatok, amiket az imádsághoz lehet kötni. Azért fontos nekünk ezt elmondani, mert valami olyan elemi szimbólum, ami biztatunk mindenkit, hogy amit tapasztalt bármit a saját testével, annak az üzenetével az meghatározó.
Kedves hallgatóink, Fehérvári Őrsi Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, valamint Guba András, a Szapiencia Innováció és Hálózatok Intézetének vezetője beszélgetett. Már a kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!